Csoportokat is szívesen hozunk át ide Magyar Kanizsára.
És fogadnak-e itteni diákcsoportokat oda át?
Igen, tavaly is volt például kerékpáros csoportunk. Nagyon szívesen látunk mindenkit vendégül, és nagyon szeretnénk is, hogy minél több ilyen alkalom legyen, hogy a magyar kanizsai gyermekek, felnőttek, családok jöjjenek nyugodtan Zalába, Kejrakustányba.
És mennyire szurkol a gyerekeknek, akik Magyarországról érkeztek ide a versenyre?
Maximálisan mindig azt mondjuk, hogy a részvétel a legfontosabb, meg hogy érezzék jól magukat.
Kedves hallgatóink! A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Kapitány István az új kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere a közösségi médiában arról írt, hogy pártja egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt, mert a magyar emberek pénze nem veszíthet újra és újra az értékéből. Emellett méltányosabbá tenni az adórendszert is. Ennek egyik első lépése, hogy a minimálbér után csak 9% lesz a személyi jövedelemadó. Arra kérdésre, hogy mindez mennyit hagyhat a legkevesebbet keresők zsebében hónapról hónapra, és hogyan járul hozzá ahhoz, hogy minél több magyar ember tisztességesen meg tudjon élni. Szalai Piroskával, miniszterelnöki főtanácsadóval keressük a választ. Köszöntöm.
Üdvözlöm én is önöket, és örülök, hogy itt lehetek.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Mert Kapitány István még főként a közösségi médiában tesz kijelentéseket, és a bejegyzése az így kezdődik. Az emberek a saját fizetésükből élnek, nem átlagbérből, ezért félrevezető, ha valaki az átlagkereset alakulásával próbálja bizonygatni, hogy minden rendben van a magyar bérekkel. Egy statisztikai átlagba ugyanúgy beleszámítanak a kiugró a magas vezetői fizetések is, miközben a magyar emberek nagy része egészen más valóságot tapasztal a hónap végén. Így látja Kapitány István jelen pillanatban a magyar gazdaságot. De annyit beszélgettünk már ebben a stúdióban a magyar emberek fizetéséről, pont azoknak az embereknek a fizetéséről, akik bérből élnek, hogy ha megnézzük a KSH-nak a friss adatait, ott viszont azt látjuk, hogy a reál kereset növekedés februárban ismét kétszámjegyű. 10,5%. Na hát, hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani? Emelkednek Magyarországon a bérek, vagy az emberek rosszabbul élnek?
A bérek emelkednek, és sokkal többel emelkednek, mint amivel az infláció. Most már viszonylag hosszú idő óta igaz ez. Összesen 2023-ban volt egy olyan időszak, 22. szeptembertől 23. augusztusig, amikor ez nem volt igaz. Ez volt a legrövidebb olyan időszak, amikor az inflációnál kisebb ütemben emelkedtek, de ott is tizensok százalékkal emelkedtek a keresetek. Ez a 12 hónap, ez Európa országai közül, Európa tagországai közül a legrövidebb olyan időszak volt, amikor úgy mondjuk ezt, amikor kisebb az emelkedése a béreknek, mint az infláció, hogy a reál keresetek, tehát a kereset reál értéke akkor csökkent. Ebben a 12 hónapban csökkent mindössze az elmúlt, hát 2010 óta igazából, és ilyen rövid idejű reál kereset csökkenés Európa más országaiban nem volt, csak ennél hosszabb idejű volt. És akkor most térjünk vissza egy pillanatra, hogy 2023. szeptembere óta folyamatos reálkeresett növekedés van, és 2010-es évek elejétől egészen 22-ig is folyamatos reálkeresett növekedés volt. Ez a reálkeresett növekedés, ez most már, hogyha csak a tavaly decemberi időszakig nézzük, akkor a 2010-hez képest 90%-os volt összesen, annyival tudunk többet vásárolni a keresetünkből, mint amennyit 2010-ben tudtunk. Ez alatt a forint értéke több mint meg háromszorozódott a keresetünknek, 3,5-szerese lett. Igaz, hogy mi mindig az átlagról szoktunk beszélni, mert az átlagkereseti statisztikákat adja ki, nagyon részletesen a KSH is, és viszonylag részletesen az OECD. Az OECD több mindent mond a keresetekről, mint az Eurostat, de az Eurostatban is vannak bizonyos dolgok. Hogyha nem csak az átlagot nézzük, mert ugye kapitány úr azt emlegette, hogy nem az átlagból élünk, hanem a saját keresetünkből élünk, akkor nézzük meg a különféle ennek a kereset eloszlás függvénynek a különféle részeit. A középső része, tehát a magyar alkalmazottak, mert most akkor ne beszéljünk az önfoglalkoztatókról, akik ilyen-olyan más egyéb módokon is tudnak pénzhez jutni, hanem beszéljünk csak az alkalmazottakról, akik fizetésből élnek értelemszerűen. Az alkalmazottak közül is a teljes munkaidősökről beszéljünk, nehogy valaki azt mondja, hogy akkor ő 20 órás és azért keres kevesebbet, tegyük fel. Egyébként 5-6%-a összesen az alkalmazottaknak, aki részmunkaidős, tehát nálunk a negyedik legalacsonyabb ez az arány, tehát viszonylag kevés embert vettünk így ki, az önfoglalkoztatókat és a részmunkaidősöket, ha kivettük, tehát nagy része itt maradt a vizsgált kupacon belül. Ha ezekről a teljes munkaidős alkalmazottak keresetéről beszélünk, akkor itt a középső érték, a medián érték még jobban nő, mint az átlag. Nagyobb ütemben nő, mint az átlag. Hogyha az alsóbb kategóriákat nézzük, akkor az a medián alatti kategóriákban is sokkal nagyobb az emelkedés, mint a medián fölötti felsőbb, tehát a középső fölötti felsőbb kategóriákban. Mostanában egy olyan hónap volt, amikor a felsőbb kategóriák növekedtek jobban, és ez pont a fegyverpénzes hónap, de az a január volt. Az előbbi számok a februárra vonatkoznak, és én azért is szeretem a februárt nézni, részben azért, mert ez a legutolsó statisztikánk, mert februárban nem volt semmi különleges dolog, ilyen, mint a fegyverpénzt tegyük fel. És hogyha emlékszünk rá, akkor a legalacsonyabb teljes munkaidős fizetés az ugye a minimálbér. A minimálbér jobban emelkedett, nagyobb ütemben emelkedett Magyarországon, 11%-kal emelkedett most ebben az esztendőben, mint ahogy a előbb említett többi bérkategóriában. Tehát nincs igaza kapitány úrnak akkor, amikor azt próbálja sugallani, le nem írta, de ezekből a mondatokból azért az ember néha azt érzi, hogy azt szeretné mondani, hogy a kisebb keresetűek azok kevésbé, kisebb keresetűek keresete kevésbé tud emelkedni. Ez nem így van. Magyarországon nagyon régóta 2-3 olyan időpillanatunk volt, amikor a nagyobb keresetek jobban nőttek. Az egyik az az orvosbérek emelése. Ugye ott millióra, a 2-300 ezer forintos orvoskereseteket egyik pillanatról a másikra 2-3 millióra emeltük igazából, tehát azért ott ilyen szorzók voltak. A másik időpont, ez a 2022-es fegyverpénz, amikor az összes fegyveres testületbeli dolgozónak egy fél éves plusz keresetet adtunk, és ugyanez ismétlődött most 4 évvel utána, 2026 januárjába, amikor megint az összes fegyveres dolgozó egy plusz fél éves keresetet, tehát a meglevő normál fizetése mellett, egy plusz fél éves keresetet még megkapott ez a fegyverpénz. Tehát ott is milliós tételek mentek egy-egy emberhez, és azért kerültek a fegyveres testületek dolgozói a legmagasabb kvintilisbe, a legmagasabb ötödébe, abba a hónapba a kereseteknek.
És akkor beszéljünk kicsit arról, hogy ugye kapitány István mind a mellett, hogy ezeket a számokat elég negatív oldaláról közelíti meg.
Hát szerintem egy félelemfelkeltő dolog ez mindenféleképpen. Azt sugallja, hogy lehet, hogy az, aki olvassa ezt az írást, úgy érzi, hogy ő neki egyébként egészen tűrhetően, nem is tudom, emelik a fizetését a munkáltatók, de egy ilyen írás olvasása kapcsán biztos, hogy mindenkinek eszébe jut, hogy de az összes többi magyar nemzetgazdasági alkalmazottnak sokkal rosszabb a helyzete, mint neki.
De nézzük meg, Magyarországon ma mennyien élnek minimálbérből?
Az egyik legalacsonyabb a magyar arány, aki minimálbérből él. Méghozzá ez a magyar szabályozás miatt van így. Európai Unióban talán 5 ország van, ahol nincs minimálbér, 22-ben már van, köztük Magyarországon is. A minimálbérből élők aránya nálunk a legalacsonyabb az összes foglalkoztatotton belül. Méghozzá azért, mert nálunk olyan munkakört, amiért bármilyen végzettséghez vagy bármilyen kompetenciához van kötve, olyat nem tölthet be olyan, aki minimálbéren van, fordítva. Olyan munkakörbe nem lehet minimálbért adni, ahol van valamilyen képzettség megkötés.
De ez nem így volt 2010 előtt, hiszen emlékszünk arra, hogy hányan voltak úgymond minimálbérre bejelentve.
Nagyon sokan, pontosan.
És ebbe a kategóriába tartva, hogyha lehet azt mondani cégeknél, akár direkt, igen, igen. Mesterségesen is.
Pontosan, tehát volt egy csomó olyan, hogy a munkaköröket inkább papíron nem írták le, ha megtehették, nem írták oda, hogy kell hozzá bármilyen képzettség a munkaköri leírásokban, hanem azt mondták, hogy jaj, hát ez képzettség nélkül is betölthető. Jó, hát azért volt egy-két olyan munkakör, amire nem lehetett ilyet írni, de alapvetően amit lehetett, azt letolták abba a kategóriába, hogy képzettség nélkül betölthető, és így papíron, akit csak lehetett, minimálbérre vettek fel. Az más kérdés, hogy okosba megoldották, vagy így úgy egyéb máshogy módon is kaphattak esetleg pénzeket, ha éppen a munkáltató úgy állt, vagy a cég úgy állt ezek az emberek, de azután ugye értelemszerűen nincsen nyugdíj, nincsen TB, semmi nincs egyrészt. Másrészt meg ez az egész azért volt a munkáltatók számára egy ilyen menekülő út, mert olyan mérhetetlen nagyok voltak a terhek, a munkát terhelő adók, olyan mérhetetlenül nagyok voltak, amit már nehéz volt kifizetni. Na most akkor, hogyha egy munkáltató, mondjuk mit tudom én, az átlagkeresetű dolgozójának akart adni 1000 forint béremelést, és ebből 750-et elvitt az állam adóba, járul ilyen-olyan amolyan címeken, és maradt 25 forint, vagy 250 forint, ami a munkáltatónak nettóként emelkedést jelentett volna, akkor a munkáltató is, vagy a munkavállalónak nettó emelkedést jelentett volna, akkor a munkáltató is arra volt ugye inspirálva ezáltal, hogy keressen más megoldást, meg a munkavállaló is arra volt inspirálva. Ez a hatalmas adó ék alapvetően, ami magyar kereseteket, a magyar munkát terhelte. Ez az OECD-be is az egyik legmagasabb volt. Egész Európában csak Belgiumban volt hozzánk hasonló mértékű, és ezt vettük le, ezt bontottuk le úgy, hogy most már fele annyit nem kell fizetni egy 1000 forintos keresetemelkedés esetén az állam felé pluszba, és sokkal többet tud elvinni nettóba a munkavállaló. És számos esetben ugye nagyon sok mindenki adómentes most már, a fiatalok is, a 30 alatti édesanyák, mindenki, akárhány gyereke van, és a 3 vagy annál több gyerekes anyukák, mindenki, akármilyen korosztályú, és a 2 gyerekesek közül a 40 alatti anyukák, igazából ezek azért úgy összességében körülbelül 800 000 vannak már, tehát nagyon nagy annak a munkavállalói körnek a létszáma, akik egyébként meg nem kicsit többet keresnek, hanem adómentesen vihetik haza a nettót.
Az majd kérdés, hogy ezek megmaradnak-e a jövőben is, azt viszont tudjuk, hogy Kapitány István ismét ígéretet tett arra, hogy a minimál béresek esetében 9%-ra fogják az adót csökkenteni. Ez mit jelent egy minimál bérből élő személy esetében? Mennyivel fog több maradni az ő pénztárcájában, hogyha lebontjuk egy hónapra?
A Tiszások kapitány úr azt mondja, hogy havi 20 000-rel. Én azért ide nagy kérdőjeleket szeretnék tenni, ugyanis az az 5%, aki minimálbéren van, kevesebb, mint 5% alapvetően, aki minimálbéren dolgozik ma Magyarországon, azoknak is egy nagyon komoly része rosszul fog járni ezzel. Nem azzal, hogy 20 000 forinttal többet kereshetne a mai minimálbér esetén, hanem azzal, hogy azok a csoportok vannak most minimálbéren, akik vagy pályakezdők, vagy akár iskola mellett vállalnak akár részmunkaidős munkát, esetleg a nyugdíjasok közül bizonyos olyan csoportok, akik egyébként más egyéb kedvezményekhez hozzá tudtak volna jutni, és könnyen lehet, hogy azok a kisgyerekes anyák, akik rövidebb időre, vagy valami nem teljes munkaidős, nem teljes állásba jönnek vissza. Tehát alapvetően a minimálbéreseink, azoknak egy nagyon komoly része juthat hozzá most is adókedvezményhez, családi adókedvezményről gondolok, tehát hogyha gyerekesek, akkor családi adókedvezményre, és alapvetően az egy gyerek esetén is 20 000 forint most már a családi adókedvezmény, tehát a full minimálbéres 9% egyébként úgy jön ki, hogy adó jóváírást adnak a minimálbéreseknek, és ez havonta 20 000 forint, igazából, hogyha egy kicsit részletezné a kapitány úr, akkor mert igazából a TISZA programjából kopiszta ki azt a Facebook posztot alapvetően, ott a TISZA programjába le van ez vezetve, hogy adó jóváírást terveznek adni nekik. Tehát a minimálbéreseknél az egy gyerek kedvezmény az most annyi, mint amennyi az adójóváírás lenne a TISZA tervei szerint. De ha a minimálbéres egy óra túlórát dolgozik, akkor már az adójóváírás, a TISZA tervei szerinti adójóváírás már nem ekkora összegben illeti meg, hanem csak kevesebb összegben. Egy picikét keres többet, mint a hivatalos minimálbér, és már is csökken az adójóváírása. De a gyerekkedvezmény ez nem csökken, tehát hogy azt most is megkapja. Ezért merem azt mondani, hogy szerintem nagyon sokan, az összes olyan, aki adómentes, vagy azért, mert fiatal, vagy azért, mert édesanya, az összes olyan, aki igénybe vett minimálbér mellett, igénybe vett gyerekkedvezményt, vagy bármi, tehát családi adókedvezményt, vagy bármi más egyéb módon kedvezményt, fiatalházas kedvezményt, ugye az is egy adókedvezmény, bármi egyéb más módon kedvezményt, azok mind most is nagyobb összegű kedvezményhez jutnak forintálisan, nagyobb, többel nő a nettója, mint amennyit a TISZA ott mondana. És az összes többi, ugye TISZA arról beszél, kapitány úr is, hogy ez az adó jóváírás, ez 625 000 forintig, tehát a medián összegig szólna, de mindenkinek kisebb. A 625 000 forint környékén már 5 000 forint vagy még kevesebb lenne ez az adó jóváírás. Most fizikailag meg, ahogy nőnek a keresetek, úgy nem csökken se a gyerekkedvezmény, se a mentesség. És az a kellemetlen, hogy szóba ugyan emlegették, hogy ők semmit nem fognak megszüntetni, amiatt a Fidesz kormányok juttatásokat adtak, de sehol senki felelősen nem mondta azt el, hogy többek között nem meg akarják szüntetni, vagy nem akarják megszüntetni a gyerek kedvezményt, a családi kedvezményt. Meg akarják szüntetni, vagy nem akarják megszüntetni a mentességeket. Meg akarják szüntetni, vagy nem akarják megszüntetni a friss házasok adókedvezményét. És akkor itt még mondhatnánk, ami nem adókedvezmény, azokat a juttatásokat is tételesen. Milliószor megkérdeztük, egyszer sem volt konkrét válasz még. Hát reméljük, hogy amikor majd kormányra kerülnek, ezekről is részleteket fogunk megtudni.
Hát biztos muszáj lesz, tehát május 9-én megalakul az új országgyűlés, olyan sokáig már nem tudják ezeket a terveket, nem a nyilvánosság elé lerakni, vagy nem beszélni róla egyenesen. Ugye Tarz Zoltántól hallottuk azt, hogy először győzni kell, nyerni kell, és akkor utána mindent lehet. Hát elérkeztünk ebbe a fázisba, hogy a győzelem megtörtént, most arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a minden, ami jöhet. És ezt a kérdést azért is teszem föl, mert hogyha ismét megerősítette azt kapitány István, hogy a minimálbéreseknél csökkenteni fogják majd az adót, akkor ez előszele lehet egy progresszív adózási rendszer bevezetésének.
Lehet, de a kettő külön is működik. Tehát a kettőnek nem kell együtt dolgozni alapvetően. Mivel az adó jóváírás, ugye ez a 9%-os adó, ezt továbbra is mondom, hogy ez a normál 15%-ból egy adó jóváírással jön ki ez a százalék alapvetően, tehát a tervekben ők adójóváírásról beszélnek, én ezért beszélek folyamatosan erről. Tehát az az adójóváírás is, ahogy nő a kereset, úgy csökken, progresszíven csökken az ő terveik szerint az adójóváírás, és nem tudjuk azt, hogy az adójóváírás mellett az összes többi eleme a SZIA-nak, most mindegy, hogy az adókulcsról beszélünk, mert ez a progresszív adórendszernél ez az elem. Arról beszélünk, hogy milyen sávhatárokat szeretnének húzni. Jelen pillanatban nincsen sávhatár, egy darab sávunk van, nullától végtelenig, mindenki ugyanannyit adózik, 15%-ot. A adókulcsunk az 15%. Tehát az adókulcsról beszélünk, beszélünk esetlegesen sávokról alapvetően, és akkor ez a progresszív adózást jelenti, a kedvezményekről és a mentességekről. Ez a négy dolog az, amelyik meghatározza, hogy mennyit kell adód, hogy milyen adót kell fizetnünk, mennyi adót kell fizetni. És mindegyikbe ugye több dolog tartozik, tehát most ezt nem is tudjuk, hogy hány sávra bontaná a progresszív adórendszerbe az adórendszert.
És ne felejtsük el azt sem, hogy az infláció és az, hogy mennyit tudunk, vagy mire tudjuk a bérünket, vagy a fizetésünket elkölteni, az kéz a kézben jár. Infláció visszaszorítása terén tudunk-e bármiféle tervet, hiszen egy valamit megígértek, hogy ha a Tisza kerül kormányra, akkor minden jobb lesz, mint ami eddig volt. De hát ebbe beletartozik az infláció kezelése is. Abszolút. Vagy az, hogy itt ugye beszéltünk most adómentességekről, adókedvezményekről, de ne felejtsük el, hogy Magyarországon még a rezsicsökkentésnek a rendszere, a védett üzemanyagár, de hogyha megnézzük az árréstop, ezek még mind olyan működő rendszerek, amelyek viszont abban segítenek, hogy ne szabaduljon el az infláció Magyarországon, és ezt elég hatékonyan, tehát ez is, ha a számokból indulunk ki, ezt hatékonyan sikerült kezelni. Növekedés volt, de mindenhol volt növekedés, nem?
Mindenhol volt, egész Európában, és Varga Mihály MNB elnök úr a legutolsó sajtótájékoztatóján pár héttel ezelőtt a újságírói kérdésre válaszolta azt, hogy mutasson valaki neki a világon olyan országot, aki ilyen gyorsan tudta kezelni az inflációt és leszorítani a korábbi magas szintről a mostani februárban 1,4%, márciusban 1,8%-os szintre. Lehet ezt még tovább szorítani, csak igazából nem hiszem el, hogy negatív inflációra készül a Tisza kormány, mert hogyha azokat az intézkedéseket, amit az előbb említett, rezsicsökkentés kivezeti, akkor az infláció azért fog elszabadulni, mert ugyanazért a 20 fokos szobáért, hogy 20 fokra felfűtsük a szobát, háromszor annyit kell majd fizetnünk igazából, vagy hogyha az árréstoppokról beszélünk, azok a termékek, amik az árréstopp alá vannak vonva, azoknak átlagosan is 40% volt az árrése. 40%-os árréssel dolgoztak átlagban, és volt olyan, amelyik több mint 100%, tehát a beszerzési árnak több mint duplája volt a fogyasztói ár alapvetően a kereskedőnél. És ennek az lett a következménye, az árréstopp csak annyit csinál idézőjelbe, hogy ezekre a termékekre, ezekre az alaptermékekre 10%-nál nagyobb árrést nem tehet a kereskedő. Ha megszünteti az árréstoppot, ami egyébként a kormánynak egy forint bevételt nem fog jelenteni, mert a kereskedő árréséről beszélünk alapvetően, ha megszünteti, akkor ismét a tejfölt nem 2-300 forintért vesszük a kis poharat, hanem 1000 forint fölötti összegbe. A tejföl volt a legdurvább, azt hiszem, ilyen szinten. Ha ezeket meglépjük, ez is nyomja föl az itt ez az élelmiszer termékcsoport, illetve a drogériai termékeknek egy része, a teljes élelmiszerinflációt, vagy drogériai termékinflációt. Az élelmiszerinflációnk most a legutolsó érték szerint, amit az Eurostat kiadott, ez is a márciusi érték, a legutolsó érték szerint még negatív volt, tehát az idei márciusban a teljes élelmiszer, nincs benne a vendéglátás, meg a üdítőital, alkoholos ital sem, de a teljes élelmiszer átlagár kisebb volt, mint 2025 márciusában. Nálunk volt a legkisebb ennek a termékcsoportnak az inflációja, alapvetően egész Európában mínusz 4,1%. Az üzemanyagok esetén ugyanezt történt, hogy nekünk még mindig márciusban, még mindig, pedig a márciusi hónapban már ugye elszáguldottak az árak, március 10-től van védett árunk benzinre és gázolajra, dízelre. A márciusi hónap teljes átlagára kisebb volt, tehát az infláció negatív volt az üzemanyagoknak, mint 2025 márciusában. Ilyen, hogy negatív inflációt produkált márciusra kettő ország volt, Szlovénia és Magyarország. Németeknél már több mint 20% ennek az árucsoportnak az inflációja márciusban is. De osztrákok, tehát hogy a határaink melletti országok, osztrákok, Románia is nagyon-nagyon-nagyon nagy inflációt produkáltak. EU átlagban is 13% volt az üzemanyagok inflációja, tehát a 27 ország összesenje is 13%-ot mutatott. Ha a védett árakat kivezetik, akkor szinte egyik pillanatról a másikra üzemanyag infláció is elszalad, és nagy súlyú a vásárlói kosárba. Arányaiban sokat költünk üzemanyagra. Több mint 5%-ot tesz ki maga az üzemanyag. Az élelmiszerek 20%-ot tesznek ki a teljes fogyasztói kosárban.
És hát azért az üzemanyagoknál azt se felejtsük el, hogy amikor nő az üzemanyag ára, az begyűrűzik az élelmiszer árakba is, hiszen azért azt tudjuk, hogy itt az élelmiszerláncok között autóval viszik egyik üzletből a másikba. Ahhoz még nem is kell az, hogy mi háztartásként fizessünk többet azért az üzemanyagért, hanem olyankor bizony a vállalkozások is többet fizetnek.
Igen. Tehát ahhoz, hogy a kenyér az boltba legyen, és ne a pékhez kelljen mennünk megvásárolni, körülbelül amennyit amennyivel a háztartások saját maguk többet fizetnek az üzemanyagért, ugyanennyivel, tehát annak még egyszer a duplájával kell számolni infláció gerjesztő hatásként, hogy a pék is el tudja vinni a boltba a kenyeret.
De hát ezek a jövő félelmei, hát abban igen, bízunk, hogy ezek nem fognak megvalósulni, hiszen azt ígérte a Tisza kormány, hogy a jó intézkedésekhez nem fog hozzányúlni. Viszont arra már tett célzást, hogy egy új adónemet szeretne bevezetni, mégpedig vagyonadó formájában, azt hiszem az 1 milliárd fölötti vagyonokat szeretnék megadóztatni, hogy annyival is több legyen az államkasszába. Hát erről mit tudunk? Van-e információ arról, hogy ez megvalósulhat?
Én nagyon örülök annak, hogy az 1 milliárd forint is elhangzott, hisz korábban azért itt 500 milliótól kezdve egy csomó minden sokkal kisebb számról is beszéltek, de azért a vagyonadóval kapcsolatban szeretném mindenféleképpen felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy vagyonadót azok az országok is már kivezették az elmúlt 10-15 esztendőben, akik az 1800-as években bevezették a vagyonadót. És akkor itt Svédországtól kezdve egy csomó más országra gondolhatok. Miért is? Azért, mert iszonyú drága adónem. Túl sokat kell arhoz költeni, hogy a vagyonfelméréseket folyamatosan napra készen tudja tartani, mondjuk egy adóhivatal is egyrészt. Második, a vagyon adó alá eső adózók, azok szeretik elvinni olyan helyre a vagyonukat, ahol nincs ilyen típusú adó. Mivel Európában összesen 3 országban van jelen pillanatban vagyonadó, és ebből az egyik Svájc, tehát hogy ezek közül az országok közül olyanokról beszélek, Norvégia, Svájc, aki nem is EU tag igazából, ezért bőven fognak találni a magyar vagyonosok olyan országot, ahova majd áttelepíthetik a vagyonukat, és akkor megint nem Magyarországon fog, magyar rendszámú autókat fogunk látni, megint még akár tehát cégek is el fognak innen tűnni, és ezzel együtt az innováció, a startupok világa az még inkább a béka alá fog majd kerülni, holott már látjuk, hogy Budapesten hatalmasat zuhant 2019 óta a startup ökoszisztéma. Azért Budapestet említem, mert a 19-ben azért mi voltunk Európában az egyik legjobbak. Tehát az innovációt, a friss cégek alakulását gátolja a vagyonadó mindenképpen, és a vagyonadó nagyon könnyen kijátszható.
De egy biztos, a számukra érdemes odafigyelni, ezt kapitány István is kimondta, hogy a döntésekbe az sokkal nagyobb súllyal nyomalatban, hogy mi az, amit a számok mutatnak, úgyhogy talán mondhatjuk azt, hogy most meg kell jegyeznünk, hogy honnan is indul az új kormány, és ezt ne felejtsük el, hogy tényleg a kampányban azt ígérték, hogy ettől csak jobb jöhet, úgyhogy tulajdonképpen nincs más dolgunk, csak az új kormánynak azért szurkolni, hogy ezeket az ígéreteket meg is tudják valósítani. Hát ezekről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a meghívást.
Szőlősi Éva és Rácz Dorottya kollégái nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió.